Örömmel köszöntöm a csapatot. Örülök annak, hogy együtt vagyunk az Isten igéje mellett, és az Isten igéje az mindig táplálék, és mindig üzenet a mi számunkra. Egy különleges témát hoztam ma, egy olyan témát, ami a mindennapjainkat érinti. Az a nagy kérdés, hogy vajon mit jelent számunkra a kenyér? Mielőtt elkezdenénk az ige olvasását, szeretném, ha meghajtanánk a fejünket és imádkoznánk. Drága mennyei atyánk, olyan jó tudni azt, hogy gondoskodsz rólunk a testi szükségleteinkről minden szempontból. A lelki szükségleteinket is tekintetbe veszed. Azt, hogy harmóniában és veled kapcsolatban élhessük a mindennapjainkat. Taníts bennünket az igéből, hogy meglássuk azt, amit adni akarsz nekünk. Jézusért kérünk. Amen. A János első levele, 4. fejezet, 9. versét olvassuk együtt. János első levele, 4. fejezet, 9. versét, ami így szól. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Itt van egy különleges kifejezés, hogy valami által éljünk. Ha földi életünket tekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy vannak betegek, akik olyan nagyon betegek már, hogy se táplálékot, se folyadékot nem tudnak magukhoz venni. Ezek infúzió által élnek, az tartja őket életben. Vannak olyan betegek, akik levegőt se tudnak már venni saját maguk eldöntése alapján, ezért lélegeztetőgép tartja őket életben, és úgy élnek a levegő által, hogy valaki mesterségesen gondoskodik az oxigénről a testük számára. Az ember ezen a földön nagyon sok alapvető szükséglettel rendelkezik, hogy éljen. Az első, amit legkevesebb ideig bírunk nélkülözni, az a levegő, az oxigén. Aztán nagyon kevés ideig tudunk víz nélkül élni. És a következő dolog, amit valameddig bírunk, de hosszú távon nem, hogyha nem jutunk táplálékhoz. A kenyér által élünk, a víz által és a levegő által is. De van valami, amit ez az ige mondott nekünk. Azért küldte el az Isten a fiát, az egyszülött fiát a világba, hogy éljünk ő általa. Ez azt jelenti, hogy a legelső és legalapvetőbb szükséglete az embernek nem a levegő, a víz, meg a táplálék, hanem az Isten, mert ő általa élünk. Az Isten adta mindannyiunk számára az életet, és az Isten fia az, aki adja nekünk a megváltás lehetősége által az örök életet is. Ő általa élünk. Ahogy ezen a földön a kenyér által élünk, az étel által élünk, úgy mondhatjuk el, hogy a lelki életünk és az örök életünk Isten fia által valósulhat meg. Biztos vannak közöttetek olyanok, akik szeretik az irodalmat, én is ezek közé tartozom. A 20. század elején volt egy kifejezés, ami a kenyérre, a gabonára, a búzára vonatkozott. Azt mondták rá, hogy az élet. Aki szereti Ady Endrét, van egy verse, a Grófi Szérűn című verse, amiből idézek egy sort. Miért fáj neked az égő élet, nincs benned részed soha? Vagy egy későbbi sor, fut reszket a riadt mezőn az égő élet heve. Az égő búzatábla az az égő élet volt, a kenyér volt az élet. Vajon számunkra mit jelent a kenyér? És most a kenyérre gondoljunk a fizikai értelemben. Ha most mindenkit látnék az arcát a képernyőn, akkor megkérdezném azt, hogy vajon hányan ettetek ma kenyeret? Vagy valami kenyérfélét reggelire? Figyelem, nem csalunk, aki müzlit evett, az is olyasmit evett, mert az is gabonából van. Mert azt gondolom, annak, akik bátrak és jelentkeznek, ettetek kenyeret ma, én is ettem kenyeret ma, sokféle kenyér van. És milyen jó a kenyér. Gondoltatok arra, hogy egész felnőtt, felnövő, felnőtt életünk során nem unjuk meg a kenyeret. Mert hogy a kenyér az alapélelmiszer, alapszükségletünk. Szokták mondani, hogy Ha kenyér és víz van, akkor már túlélünk. Akkor már életben maradunk, mert hogy a kenyér ennyire fontos, ennyire meghatározó, és nem unjuk meg. És eszünk, ki meddig él, annyi éven keresztül szinte mondhatjuk, eszünk kenyeret. És mégis újra meg újra vágyakozni tudunk utána. Mert az egészséges ember vágyakozik a táplálék után. Mondhatjuk azt, hogy a test él a kenyér által. De vajon a lelki életünk növekedéséhez, a lelki életünk egészségéhez milyen táplálékra van szükségünk? A János evangéliuma 6. fejezethez lapozzunk, és a János evangéliuma 6. fejezet 48. versét olvassuk, ami így szól: én vagyok az életnek kenyere. Jézus magáról azt mondja, én vagyok az életnek kenyere. Aztán, ha tovább olvassuk az 53. verstől, akkor így szól az ige: bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogy engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Nagyon különleges dolog, a következő igéket olvassuk, a tanítványok azt mondják, hogy jaj, Uram, ez nagyon kemény beszéd, hát mi nem vagyunk kannibálok, hát mi nem eszünk embert. Jézus azt mondja, valódi étel a testem, valódi ital a vérem. Hú, ez nagyon elbozasztó, talán megdöbbentő és sokkoló dolog is. Jézus úgy beszél a testéről, mint valami ételről. Aki engem eszik, él én általam, és itt is megjelenik ez a kifejezés, hogy valami által élni. Jézus azt mondja, aki eszi az én testemet, él én általam. Aki engem eszik, én él én általam. És van még itt egy különleges szakasz, amit biztos megfigyeltetek ti is az 54. versben. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Jézussal táplálkozni egyenlő örök élet, egyenlő feltámadás az utolsó napon. Ez csak ilyen zárójeles megjegyzés lenne most a lélek halhatatlanságával kapcsolatos kérdésben, hogy Jézus azt mondja, aki eszi az én testemet, él általam, örök életet adok neki, de az örök élet nem azt jelenti, hogy amiután meghal, a lelke megy a mennybe, hiszen hozzáteszi, hogy örök élete van, feltámasztom őt az utolsó napon. Milyen fontos ezt felfedezni. Ebben az igében még ez is itt van. Az örök élet ígérete a táplálkozóknak szól. Figyeltétek? A táplálkozóknak, a Jézussal, Jézus testével és vérével táplálkozóknak szól az örök élet ígérete. Vajon mi a táplálkozók között vagyunk-e? Megtanultunk-e már enni? Elképzeltek egy kisbabát, a védőnői múltamat nem tudom megtagadni. Mert elképzeltetek egy kisbabát, aki táplál az édesanyja. És aztán, ahogy növekszik a kisbaba, akkor már nem csak az édesanyja táplálja, már az édesapja is tud neki kanalazni a szájába valamilyen finom pürét. És aztán, ha még tovább nő ez a gyerek, akkor már valamelyik nagy testvére tud neki kenni vajas kenyeret, amit felkockáznak, és a gyerek a falatkákat, a katonákat nagyon szépen elkezdi megenni saját maga. Mit gondoltok, milyen korú az a gyerek, aki már a vajas kenyeret egymaga meg tudja enni, ami előtte el van készítve. Hát képzeljétek el, hogy már az a gyerek, aki elmúlt egy éves, az már biztos meg fogja ezt tenni. Önállóan táplálékot vesz magához. Ez nagyon fontos jele az önállósodásnak, a növekedésnek, a fejlődésnek, hogy valamit meg tudjon tenni önmaga is magáért, saját magáért. A Korintusi első levél 3. fejezet 2. versében Pál apostol azt mondja, lelki értelemben gyermekek vagytok, tejjel tápláltalak titeket. Nem tudtalak titeket kemény jeledellel táplálni, mert nem bírtátok volna, és még most sem bírjátok el. Ezért Pál tejjel táplálja ezeket a lelki kisdedeket. Nehogy azt mondjátok, hogy aj, ezek a Korintus beliek milyenek voltak, táplálni kellett őket tejjel. Mert hogy kedveseim, mindenki kisgyermekként kezdi a lelki újjászületés utáni életét. Van valaki, aki kézen fogja. Van valaki, aki nevelgeti, táplálgatja. Mellette van, hogy erősödjön és növekedjen. Mindenki lelki gyermekként kezdi az Isten megismerését. Mindenki tejjel táplálnak először. Ez így van rendjén. Senki se születik lelkileg felnőttnek, gyermeknek születik, és aztán növekedni fog. A lelkileg egészséges keresztény növekedni fog. És ahogy növekszik, egyre inkább megtanul táplálkozni. Megtanulja saját magához venni a táplálékot. Először etetik, és azután táplálkozni kezd. Először csak egyszerűbb dolgokat tud magához venni, és aztán egyre inkább már nehezebben emészthetőket is befogad a gyomra, és azt is kezdi emészteni, néha nehezebben, máskor könnyebben, de ő maga is táplálkozni akar. Tudjátok-e, hogy miért beszélünk erről? Azért nagyon fontos, hogy eljussunk ahhoz, hogy mi magunk vágyjunk a táplálék után, és gondoskodni is kezdjünk magunkról. Honnan vesszük a táplálékot, ami táplál minket minden nap? Az igéből. Az ige kenyér. Az ige étel. Az ige a testünk részévé válik. Amit eszel, azzá leszel. Abból épülünk fel, amit magunkhoz veszünk. Az határozza meg, hogy milyen az egészségünk, mivé válunk. Az dönti el, hogy vajon egészségesek maradunk, vagy megbetegszünk. Amit eszünk, azzá válunk. Vajon táplálkozunk-e lelki dolgokkal, hogy olyanná legyünk, mint amit megeszünk, hogy azzá legyünk, mint amit befogadtunk. Vajon az ige, amit olvasunk, a lelki táplálék, az Isten beszéde, vajon az életünk részévé lett-e? Vajon meghatározza az értékrendünket, a gondolkodásmódunkat? Két személy utazott az autóba. Nem olyan hosszú volt az út, csak néhány kilométer, és láttak egy autót az út szélén állva. A kettős villogás jelezte, hogy valamilyen probléma lehet, azért kellett megálljanak. És az egyiknek szólalt, nem állunk meg segíteni? A másik így válaszolt, hát én nem vagyok autószerelő, olyan nagyon nem tudnék ezzel a problémával mit tenni. Hát én nem tudom megoldani az autószerelési problémáikat. Megszólalt a másik. De lehet, hogy más probléma van nem az autóval, hanem velük. Lehet, hogy kellene nekik egy pohár víz. Lehet, hogy orvost kellene hívni, mert rosszul lett valaki. Azért, mert egy autó megáll, nem csak az autóval lehet probléma. És ez egy nagy lecke volt annak a másiknak, aki azt mondta, hogy nem vagyok én autószerelő, miért álljak meg. Egy nagy lecke volt, egy nagy tanítás. Vajon eszünkbe jut-e, hogy a táplálék, amit reggel magunkhoz veszünk, az nem csak az életben tartásunkat jelenti, hanem a másik ember életben tartását is jelentheti. Ha készek vagyunk a kenyeret valóban magunké tenni, a testünk részévé váljon, hogy általa mások is ételhez juthassanak, erőhöz juthassanak. Vajon a lelki táplálék, amit eszünk, megváltoztat-e minket? Jézus ott volt a megkísértés pusztájában. A Szentlélek vitte őt oda. Nagyon érdekes megfigyelni a Máté evangéliuma 4. fejezet, 4. versét, az arról szól, hogy a Szentlélek vitte Jézust a pusztába, és az ördög őt ott megkísértette. A felkészülés ideje volt, a szolgálatára való felkészülés ideje. És ekkor ment az ördög, a sátán, és azt mondta, nézd csak, úgy néznek ki ezek a kövek, mint a kenyerek. Jézus, biztos nagyon éhes vagy, biztos kimerültél már. 40 napja nem ettél semmit, a pusztában vagy elhagyatva. Jézus, kenyér kell neked, hogy élj. Jézus, változtasd a köveket kenyerekké, ha te vagy az Isten fia. És Jézus azt válaszolta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. A lelki életünk az Isten szájából származó igéktől függ. A kérdésem az, táplálnak minket, vagy táplálkozunk? A következő lépés a lelki növekedés útján az, hogy táplálunk-e másokat. Mert természetes, hogy ahogy az ember növekszik, már nem csak táplálkozni tanul meg, hanem táplálni is megtanul. Hol tartunk a növekedésben? Szükségünk van arra, hogy valaki infúziót kössön a karunkba, és befolyjon az életadó táplálék, a megemésztett táplálék, a testem számára energiát nem igénylő, egyszerűen befogadható táplálék. El kell nektek mondanom, ne dobjatok követ arra, akit lelki értelemben infúzióval kell táplálni. Ne dobjatok követ rá, mert lehet valaki depressziós, lehet valaki megfáradt és elcsüggett. Az ige azt mondja, megfáradnak, ellankadnak a legkülönbek is. És szükség van arra, hogy valaki igét olvasson neki, mert nem képes rá, hogy táplálkozzon. Lehet, hogy nem tud imádkozni. És kell, hogy imádkozz vele, ott ő mellette. Ne dobj követ rá, ha táplálnod kell. De vajon, ha meggyógyulsz, ha erőre kaptál, készen vagy arra, hogy ételt készíts másoknak, hogy igével táplálj másokat, hogy megerősíts másokat, hogy megértess vele valamit, amiben elakadt, amiben nem tud tovább lépni. Támogatást tudsz-e nyújtani annak, akinek igére, táplálékra van szüksége, mert aki nem táplálkozik, az elgyengül, az megbetegszik, és meghal. Ezért a nagy kérdés, amit fel kell ma tenni magunknak, mit kezdünk a kenyérrel? Valami döbbenetes dolgot mondok el nektek. Képzeljétek el egy gyönyörűen terített asztalt, a legfinomabb ételek vannak rajta, és ott ül körbe egy nagy társaság az asztal mellett, és mindenki jó ízűen beszélget és eszik. El tudtok-e valakit képzelni, aki éhen marad az asztal mellett? És ha valaki éhen marad az asztal mellett, vajon miért van ez? Hogy lehetséges, hogy valaki a terített asztal mellett éhen marad? Tudjátok? Mert nem nyújtotta ki a kezét, hogy vegyen valamit, és megegye. Szoktuk mondani a vendégségben, hogy hát vegyetek még, egyetek még, van még, ha elfogy, ami az asztalon van, jut mindenkinek, csak egyetek nyugodtan. Kínáljuk egymást. Lelki dolgokkal szoktuk-e kínálni egymást? Tudjátok, most az online lehetőségek pillanataiban vagyunk, most az igehirdetés is online megy. De ha valaki keresgél a YouTube-on, vagy keresgél a lehetőségek között annyi igehirdetőt, annyi kiváló prédikációt, annyi neves embert találhat, akinek a táplálék felkínálva van az ige feldolgozott formában, asztalt terítve, csak rá kell klikkelni, és nagyszerű prédikációkat hallgatunk. Hallgassatok! minél többet táplálkozzatok, tapasztaljátok meg, mi az az étel, ami táplál titeket. Igen, használjátok ki a lehetőségeket, és kínáljátok fel másoknak. Hívjátok az asztalhoz, és mondjátok, nézzétek, ez annyira sokat jelentett nekem, ezt meg ezt meg ezt olvastam, hallottam, tanultam. Kínáljátok fel másoknak, juttassátok el azokhoz, akik talán nem keresgélnek, vagy elfelejtkeznek róla, vagy talán étvágytalanok, mert megbetegedtek. Adjátok tovább azt a jót, amit az ige adott nektek ma. Kínáljátok fel másoknak, hogy ne maradjanak étel nélkül. De a másik dolog, ami miatt valaki éhes maradhat egy terített asztal mellett is, az az, hogy nem nyújtotta ki a kezét, és nem ette meg. Lehet előttetek, lehet előttem bármilyen tápláló étel, ha nem teszem meg azt a lépést, hogy kinyújtom érte a kezem, és befogadom. Az étel csak akkor táplál engem, ha befogadom. Ha befogadom, és a részemmé válik, csak akkor táplál engem. Ha a testem erőt meríthet általa. Ha azt érzem, hogy ez az enyémmé lett. Tudom, hogy ez nem az a lehetőség, amikor beszélgetünk, mert most ez egy igehirdetés, de én úgy szeretném, hogyha az igehirdetések végén, amikor áment mondunk és imádkoztunk, akkor maradnánk még, és mindenki megfogalmazná, hogy mi az, amiből ő erőt tudott meríteni. Vajon mi az az egy gondolat, egy mondat vagy egy szó, ami részévé vált, amiből úgy érzi, hogy egy új impulzust kapott, hogy előre menjen. Hogy valamit megjegyzett ebből, amit gyakorolni szeretne. Amit másképp tesz, mint ahogy eddig tette, mert most valami számára erőt adott. Egy új gondolatot kapott. Mert olyan fontos, hogy megfogalmazzuk, mit adott nekünk az ige. Az igét nem mások fülével hallgatjuk, hanem a saját fülünkkel. És ha a saját fülünkkel hallgatjuk, akkor elsősorban nekem szólt. Vajon hogyan szólt nekem az ige ma? Vajon miben erősített meg? Miben adott nekem támaszt? Miben mutatott utat? Ez egy nagy kérdés. Ezt meg kell, hogy fogalmazzuk, végig kell gondoljuk mindannyian saját magunknak. Ettünk-e kenyeret ma? Ettünk-e lelki kenyeret ma? Vajon ettük-e az élet kenyerét ma? A reformáció egyik jelmondata a sola scriptura volt. Biztos jól ismeritek ezt a szólást. Sola scriptura, egyedül az ige. Csak az ige. Csak a Szentírás, csak az Úr szava, ami kenyér lehet. Tudjátok, lehet táplálkozni egyedül. Lehet enni együtt a családdal. Lehet jókat enni egy tágabb környezetben, a gyülekezettel együtt. Vagy egy különleges összejövetelen, ahol a nagy baráti társaság együtt lehet. Minél szélesebb körben táplálkozunk, annál meghittebb, annál nagyobb élményt ad a közös táplálkozás. De a legfontosabb dolog, a leglényegesebb dolog, a táplálék, amit magunkhoz vettünk, hogy a testünké váljon. A János evangéliuma első fejezet 12. verse így szól. Valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiává legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Az ígét befogadni kell. Csak így tud nekünk hatalmat adni, hogy Isten fiává legyünk. Nem mindegy, hogy mit fogadunk be. Mert amit befogadsz, az meghatározza, hogy mit teszel, mivé leszel. Láttatok-e már óvodásokat, kisiskolásokat bunyós film nézése után? Ha láttok egy karatés filmet, amiben verekedtek, és vége van a filmnek, és kikapcsolták a képernyőt, mit fognak csinálni az óvodások? Hát karatézni fognak, próbálkoznak vele. Ha veszekedős filmet láttak, akkor ők is veszekedni fognak. És folytathatnánk a sort. És mi azt mondjuk, hát mi nem vagyunk óvodások. Hát mi nem vagyunk olyanok, akik azt csináljuk. Dehogy nem. Dehogy nem. Mert amit nézünk, amit befogadunk, az mind hatással van ránk. Befolyással rendelkezik fölöttünk. A gondolatainkat valamilyen irányba elmozdítja. Nem mindegy, mit fogadunk be, nem mindegy, mit nézünk, mit hallgatunk. Mi az, amivel a lelkünket tápláljuk? Mert az által fogunk élni, olyanná válunk, mint amit befogadtunk, mint amivel táplálkoztunk. Nem maradunk ugyanolyanok azelőtt, mint azután. Nem leszünk ugyanazok, mert hatással van ránk. Nem mindegy, mit nézünk, mit látunk, mit olvasunk. Meghatározza, kivé válunk majd. Akinek az Isten igéje a tápláléka, akkor az által él. Mert Jézust nézve hozzá leszel hasonlóvá. És ha valaki más nézel, akkor hozzá kezdesz hasonlítani. János evangélium a 6. fejezet 56. verse így szól, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. A következő szakasz, amit veletek együtt szeretnék elolvasni, egy jól ismert szakasz, a Korintusi első levél 11. fejezet 23. versétől, úrvacsorai istentiszteletek alkalmával szoktuk ezt az ige szakaszt olvasni. Olvassuk el most újra, tehát Korintusi első levél 11. fejezet 23. verstől. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Ez a szakasz egy különleges dolgot mutat be. Azt mondja az Isten igéje, azt mondja Jézus, hogy vegyétek és egyétek. Vegyétek és egyétek. Ez az Úr Jézus felszólítása. Ez az Úr Jézus meghívása egy vacsorára. Az Úr Jézus kínál minket, itt ültök az asztalnál, vegyetek! Hát vegyetek az én asztalomnál vagytok, vegyetek! Vegyétek és egyétek! Nektek készítettem el, a megváltás terve elkészült a számotokra a világ megalapítása előtt. Elkészült az asztal. Vegyétek és egyétek! Tudjátok, amikor vesszük az úrvacsorát, akkor kifejezzük ezzel azt, hogy szükségem van rád, Jézus, a megváltásra. Másképp nem élnék, nem élhetek nélküled. Az úrvacsora kifejezése annak, hogy hibás vagyok, bűnt követtem el, Jézus vérét igénylem, ami tisztává mos engem újra, szükségem van rá. Te biztosítod nekem az életet. Vannak, akik úgy gondolják, hogyha konfliktus van valakivel az egyik gyülekezetben, hát akkor egy másik gyülekezetbe veszek úrvacsorát. És a probléma megoldva? Vajon megvan oldva a probléma? Semmiképpen sem. Nem az a kérdés, hogy találkozok-e azzal, akivel konfliktusom van, hanem az a kérdés, hogy mit kezdek ezzel a konfliktussal. Vajon törekszek-e, megteszek-e mindent azért, hogy ez megoldódjon, megteszem a magam részét, van-e próbálkozás, hogy ezt elintézzem újra és újra. Jézus azt mondta, azért vegyetek abból az asztalból, amit én terítettem meg, mert ezáltal emlékeztek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus halálának a felidézése egyenlő a táplálkozással, az Úr asztalánál, az Úr vacsorában való táplálkozással. A közösségünk vele, és a közösségünk egymással. Hiszen így fejezzük ki, hogy az Úrhoz tartozunk, és így fejezzük ki, hogy mi egymáshoz is tartozunk, összetartozunk, egy család vagyunk. Tudjátok, az Ószövetség idején, amikor vitték a bárány áldozatot, és bemutatott valaki egy bárány áldozatot, mit fejezett ki általa? Azt fejezte ki, hogy vétkeztem, ezért bárányt kell áldozzak, hogy az Istenhez közeledni tudjak. Vajon mi történik akkor, ha kimaradunk egy úrvacsorából? Ez pont olyan, mintha egy ószövetségi ember nem vitt volna áldozatot az Úr színe elé, mert ezzel azt fejezte ki, hogy nekem nem fontos a veled való kapcsolat, Istenem, és azt is kifejezte azzal, ha nem vitt bárányáldozatot, hogy nincs semmi rendezni valóm, Isten és én köztem. Nincs semmi, amit el kellene intéznem. Nincs semmi, amit el kellene intéznem embertársaimmal kapcsolatban. Aki nem vitt áldozatot, az úgy gondolta, hogy ő egymaga is képes megállni. Egymaga is képes élni. De vajon ez igaz-e? Vajon igaz lehet-e, hogy az ember az Isten nélkül is egészséges marad? Az Istennel és a gyülekezettel való kapcsolat nélkül is meg tud állni. Képzeljétek el egy fűszálat, ami a sivatag közepén kinő, mert kapott folyadékot. Rásüt a nap, fújja a szél, vajon mi lesz vele? Nagyon kevés idő múlva elszárad már. És képzeljétek el sok fűszálat együtt. Úgy hívjuk ezt a sok fűszálat együtt, hogy búzatábla. És amikor a búzatáblára fúj a szél, talán meghajlanak a búzaszálak, és egymást támasztják meg. Mert amikor elmúlik a szél, felegyenesednek majd. És újra növekedni tudnak tovább. Isten bennünket közösségre teremtett, kapcsolódásra teremtett, hogy mi egymás vállára tudjunk támaszkodni, hogy úgy tudjunk előre menni, hogy támasza legyen az egyik a másiknak, hogy felegyenesedhessünk, amikor elmúlik a vihar, és ne maradjunk fekve, és ne halljunk meg. Jézus maga alkotta ezt a rendet így. És aztán ne felejtsük el, hogy mi is történik az úrvacsorára való felkészülés idején. Azt mondja az ige, hogy méltatlanul enni a kenyeret. Aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Hát ki az, aki nem méltatlan? Vajon van-e ember, aki nem méltatlan, mikor az Úr asztalához járul? Hát mindannyian méltatlanak vagyunk a kegyelemre, hiszen a kegyelem azért kegyelem, mert nem fizetünk érte. Mindenki méltatlan, aki az Úrhoz járul. Vajon mit jelent akkor ez a szó, hogy aki méltatlanul eszi a kenyeret és issza a poharat, ami Krisztus testére és vérére utal, aki méltatlanul eszi, az ítéletet eszik. Az vétkezik. Vajon mit jelent a méltatlanság? Amikor semmibe vesszük az áldozatot, amikor semmibe vesszük a kifolyt vérét, amikor semmibe vesszük a tövis koronát, semmibe vesszük a megkorbácsolást, és mi nem tudjuk a kapcsolatainkat rendezni, mert úgy gondoljuk, hogy az semmi. Jézus azért ontotta a vérét, hogy a kapcsolatunk vele kialakulhasson, hogy az Isten és az ember kapcsolata helyreálljon. De ha feldúlt érzésekkel vagyunk tele, ha sebeket hordozunk, megbántottság sebeket, neheztelés, harag vagy gyűlölet sebeket hordozunk, ha tele van a szívünk rossz érzésekkel, indulatokkal és vágyakkal, ha távolságot tartunk, ha nem tudunk megbocsátani, vagy nem tudunk bocsánatot kérni. Vajon elfér-e még Jézus ebben a szívben? Vajon nem szeretné-e, hogy előbb helyet készítsünk neki. Tehát hogy tudnánk helyet készíteni? Tudjátok, megvan az útja. Oda kell menni a kereszthez. És amivel tele van a szívünk, azt nem eltitkolni kell, nem elfojtani kell, nem letagadni kell, hanem letenni. Letenni a keresztelést, azt mondani, itt van Uram, én nem tudok ezzel mit kezdeni. Én nem tudom megoldani. Itt van a szívem tele sajgó fájdalommal. Haragszok, gyűlölet van bennem. Felbosszantottak, igazságtalanok voltak. Nem ezt érdemeltem, nem így bántam vele, miért kaptam vissza ezt? Nem ez lenne a járható út, nem így kellene velem bánjanak. Vagy a bűntudat gyötrése van a szívünkben, és azt mondom, hogy én ezt soha nem tudom megbocsátani. Tudod, hogy nincs bocsánat. Hiába hát a bánat, légy, ami lennél férfi, mondja József Attila. Sokszor a bűntudat terhel meg, és nem tudunk szabadulni attól, hogy nem tudom jóvá tenni, amit tettem. Már lehetetlen jóvá tenni. Ez a hajó már elment. Nem tudom kijavítani a mulasztásaimat. Nem tudom, lehetetlen. És nem tud ebben a bűntudattól terhel szívben Jézus tanyát venni. Hát menj oda a kereszthez, és tedd le. Mondd Jézusnak, itt van Uram, leteszem. Rád bízom. Rád bízom magam teljesen. Hogy végre asztal közösségbe lehessen velem, hogy végre ehessem a testét és ihassam a vérét. Nem lehet másképp, csak ez az egy útja van. Jézus azt mondja, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Biztos vagyok abban, hogy mindannyian vágyunk erre. Mindannyian vágyunk rá, hogy Jézussal közösségben örök életünk legyen most, és feltámadjunk majd. Mert azért vagyunk itt, mert vágyunk rá. Életveszélyes dolog az Úr asztalától távol maradni. Életveszélyes dolog méltatlanul járulni oda, hogy nem vesszük komolyan, hogy Jézus miért tette, amit tett. Ha végignézzük az életünket, akkor nagyon sok dolog van, amit másképp csinálnánk, ha visszanézünk. De nem az a kérdés, hogy mit tettél eddig, hanem mit teszel ezután. Vajon úgy élünk-e, hogy méltók legyünk arra az áldozatra, amit Jézus hozott? Vajon úgy élünk-e, mint amit ő ránk bízott, hogy így élj, ha hálás vagy az áldozatért? Vajon komolyan vesszük-e az árat, amit az életünkért fizettek? Vajon komolyan vesszük-e? Egy film részlet jut eszembe, amikor is van egy katona, aki megmenekül, és amikor megidősödik, már sok-sok áldozattal járt, hogy ő életben maradjon, és amikor idős már, akkor fölteszi a kérdést, mint egy költői kérdés, a felesége előtt teszi föl ezt a kérdést, és azt mondja, hogy vajon méltón éltem-e a sok áldozat után? Ők életüket adták, hogy éljek. Vajon méltó volt az életem az áldozathoz, amit értem hoztak? És olyan megható ez a jelenet. De vajon el tudjuk-e mondani ezt a kérdést magunknak? Vajon méltón élek-e ahhoz az áldozathoz képest, amit Jézus hozott értem? Vajon méltó-e az az élet hozzá, az ő gyermekéhez? Vajon úgy élek-e, mint amit az Isten fia rám hagyott, mint amit nekem adott? Az Isten nem véletlenül tervezte úgy, rendezte úgy, rendelte úgy, hogy újra és újra eljutunk az önvizsgálat pillanatáig. Ahogy közeledünk az úrvacsorához, az Isten úgy rendelte, hogy próbálja meg azért az ember magát, vizsgálja meg azért az ember magát, hogy számot vessen, hogy ne teljen úgy el hosszú idő, hogy ne szembesülnénk a mulasztásainkkal, de nem azért, hogy megterheljen minket, hanem azért, hogy letehessük. Az Úr nem azt akarja, hogy megterhelten éljünk, hanem hogy szabadon éljünk. Szabadon a terheinktől, ezért újra meg újra odajövünk, végig gondoljuk, letesszük a keresztelőt, és újra táplálkozunk az Úr testével és vérével, hogy erőre kapjunk, és éljünk általa, mert Jézus azt akarja, hogy erőre kapj, és élj általa, menj előre, megújult szívvel, megújult lélekkel, örömmel teli. Van egy ige szakasz, amit még idéznék nektek így a végén. Nekem nagyon tetszik. Boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ez az úrvacsora előtti lábmosás végén hangzik el. Az alázat a boldogság útja. Oda menni, megmosni a lábát. Mit hirdetünk a lábmosással? Azt hirdetjük, hogy Jézus mossa meg a te lábadat, testvérem, tisztává tesz, egészen tisztává. Egy új kezdet ez. Megmostam a lábadat, te tiszta vagy. Jézus mosta meg a lábadat, ahogy Jézus megmosta Júdás lábát is. Vajon megtagadhatjuk-e, hogy van akinek a lábát nem mosnám meg soha? Vajon mondhatok-e olyat, hogy hát ez egy olyan gonosztevő, hogy én az ő lábát soha nem mosnám meg? Ha Jézus megmosta az árulója lábát, és ezzel új kezdetet adott neki, és lett volna lehetősége még ekkor is megállni. És aztán megmossa valaki az én lábamat. És amikor megmossa valaki a lábamat, akkor átélem Jézus megtisztításának örömteli áldását. Tisztává tett. Újra kezdhetem. Mindent letehettem. Semmit sem kell hordoznom tovább. Megerősödve mehetek tovább. Azt mondja az ige, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Mert leomlik a válaszfal közted és köztem. Minden eltűnik, minden elmosva, egy új kezdet. Vajon nem csodálatos terve ez az Istennek? Hogy újra és újra megerősödjünk az Úr teste és vére által. Vajon meddig kell ezt tegyük? Az Úr azt mondja, Jézus azt mondja, ez egy visszatekintés és egy előretekintés. Egy hátranézés és egy előrenézés, mert visszagondolunk Jézus áldozatára, és előrenézünk a második eljövetelére. Előrenézünk, amikor Jézus majd visszajön, hogy ez a találkozás személyes legyen és valóságos. Jézus azt ígérte, hogy a táplálkozókat, aki az asztaláról most eszik, magával viszi majd. Vajon jó étvágyú táplálkozók vagyunk-e? Vajon jó szívvel ételt készítők vagyunk-e, hogy másokat megvendégeljünk lelki táplálékkal? Bárcsak így lenne. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, olyan jó, hogy mi egy nagy család vagyunk. Vannak kicsik, vannak növekvők, és vannak nagyok. Talán vannak betegek is, sérültek. Vannak olyanok, akik kórházi ágyon fekszenek már közülünk, lelki értelemben. De olyan jó, hogy mi egy nagy család vagyunk, és megláthatjuk őket. Két-két a maga állapotában. És törődünk egymással. Tápláljuk a kicsiket megfelelő étellel. Ételt készítünk egymásnak, hogy mindenki növekedhessen és erőre kaphasson általa. Köszönjük Istenünk, hogy vannak köztünk, akik a betegekkel is törődnek. Igét adnak nekik, felolvasnak nekik, könnyeket törölnek, lábakat erősítenek. Köszönjük, hogy van lelki érzékenységünk ezt észrevenni. Taníts meg bennünket, hogy valóban megbecsüljük az áldozatot, amit értünk hoztál, és a lábnyomodban járjunk. Köszönjük azt a kegyelmet, hogy nem hagytál el minket egyedül, hanem adtad az életedet, hogy a te tested, kenyér, és a te véred, ital, ami által élhetünk. Add, Uram, hogy éljünk általa. Hogy vegyük az igét naponként, táplálkozzunk vele. hogy legyen a részünké, és változtassa meg az életünket, változtassa meg a szívünket. Hallgass meg imánkat, áldjál meg mindannyiunkat, és tégy készi a szolgálatra. Amen.